Erdősvirág olyan aktív szereplője a magyarországi irodalmi életnek, aki nem csak a versekkel, hanem ha kell, különböző akciókkal is igyekszik kiállni valamely ügy mellett. Szükség esetén az elnyomottak és az elesettek mellé áll. Ha kell, bármilyen eszközzel kiáll valamely eszme érdekében. A hajléktalanok érdekében több ízben is különböző akciókat szervezett, tüntetést is, amelyben az irodalmi élet más képviselői is részt vettek Budapesten. Verseit más művészeti ágakkal társítva mozdítja ki a szigorúan vett írásbeliség korlátai közül, akár fotókkal, akár egyéb akciókkal támasztva alá a mondani valót. Fotói rendszeresen kísérik verseit, noha az utóbbi időben elmaradoztak a fényképek, amelyek minden esetben alátámasztották, kiegészítették azt a hangulatot, azt a problémát, ami ellen a vers is felszólalt. Mert Erdősvirág minden verse valamilyen társadalmi hiányosságra hívja fel a figyelmet. Minden egyes sorával jelenségeket vázol, igazságtalanságot sorol, elénk tárja azt a valóságot, amely valahol félresiklott, és ami ellen sürgősen tenni kell. Olyan verselési stílust teremt, amely könnyedén penderíti elénk mindazt a társadalmi vagy politikai elégtelenséget, amelyet léptennyomon éreznünk kell a bőrünkön, és amely ellen már-már szemrehányóan várja, hogy tegyen valaki. A versek nyelvezete, stílusa, formája mesteri módon nyújtja mindazt, amit amúgy is tudunk. Ez a világ és társadalom valahol nagyon félre csúszott. Erdősvirág a koronavírus járvány alatt biciklis futárként dolgozott, pontosan azért, hogy ne legyen elzárva a világtól. Díjazott költőként ez nem csak tapasztalatot jelentett számára, hanem újabb ihletforrást is, egy másfajta valóság megtapasztalását. Az Erdősvirág könnyei című kötet ennek eredménye. A könyv második része pedig egyfajta óda az irodalom, a költészet mellett. És ugyancsak frissen jelent meg egy záró kötete is, egy énekes könyv, amely egy szakaszt zár le az életéből, azt, amely során versei megzenésítve is megjelentek, több csatornán is hallgathatók. Ez a kötet egy az egyben a versek lekottázott változatát gyűjti össze. Erdősvirággal beszélgetünk.
Olyannyira változatos vagy formailag, hogy talán már meg se lepődünk azon, hogy hogyan tálalod talán a gondolataidat, hogy az a vers hogyan jut el az olvasóhoz. Ezúttal biciklis futár tapasztalataidat foglalod össze, de viszont úgy, hogy érezzük, hogy ott van a futár is ezekben a versekben, és az a biciklis futár, aki mellesleg költő, mutatja be azt a világot, amivel megismerkedett, meg azokat az impressziókat, amelyek érték. Tudatosan született valamelyest ez a könyv, az Erdősvirág könnyei?
Úgy tudatosan, hogy egy idő után tudatosult bennem, hogy úgyse tudok nem írni arról, ami éppen aktuálisan történik velem. Akkor éppen az, hogy ülök a biciklin és kajákat szállítok vadidegen embereknek. Egy ideig azt gondoltam, hogy így lehet váltogatni ezeket a szerepköröket, és akkor aki futár, az akkor nem költő, de közben egyszerűen kibújt belőlem a költő, és akkor pedig egy idő után már nyilván tudatosan gyűjtögettem ezeket a lenyomatokat erről az egészről. Ez a könyv is így épült föl, hogy az első része a futár dolgokról szól, és a másik pedig pont az, amit te mondasz, a második része az a futár szerep helyett a költő szerepnek a bonyodalmairól, adott esetben lehetetlenségeiről szól, és ott pont ez a változatosság volt a legfőbb vezérelv. Tehát, hogy minél különböző műfajú, jellegű szövegeket rakjunk egymás mellé, mint hogyha pont ez lenne, én is azt érzem, hogy pont ez a keresgélés és ez a folyamatos kísérletezés, és mindig újra nekifutás lenne a legfőbb, nem tudom, védjegye a saját működésemnek, költészetemnek, ha létezik ilyen.
Impressziók ezek sokszor tényleg a szószoros értelmében, hiszen kijelentéseid vannak egymás alá téve, vagy kérdéseid vannak, csupán így bedobod a problémát idézőjelbe, ami akkor éppen abban a versben középpontba kerül, vagy ami éppen foglalkoztat. Ezzel nyilván egy hangulatot is teremtesz, tehát a formát Hogyan tudod megtalálni mindig ehhez a közlésmódhoz? Keresgéled, vagy ez már így adott valahogyan, kijön automatikusan a problémából adódóan?
Hát nyilván a kettő együtt alakítja egymást, időnként az ember rátalál egy formára, akkor onnantól elindul, vagy pedig valami téma kikövetel magának egy formát, ez nyilván ilyen kölcsönös. De ez az a listaszerűség, amire utalsz, hogy itt nagyon sok szövegállítások egymás utánisága pusztán, ez egy ilyen fura, ezt így tapasztalom magamon, hogy nagyon sokszor ez így sikerül, amit most írok könyvet, abban is nagyon sok ilyen listaszerű vers lesz. És az ilyen furcsa, mert amikor volt ezt is el című kötet, abban nagyon sok vers volt hasonló, de ott ugye rímes formában. Tehát akkor még a rím is így összefogta ezt, tehát kettesével lépegetett tovább a vers, de igazából nem jutott el sehová, hanem csak egy ilyen furcsa előszámlálása volt az összes létező hirtelen így ránk szakadt bajainknak. És most egyszerűen azt tapasztalom magamon, hogy már ennek nincs meg ez a heroizmusa, nincsenek már rímek, de még mindig ott tartunk, hogy még mindig nem hiszük el, hogy még ez is, és ez is, és ez is, és igazából nem jutunk tovább, tehát, hogy igazából soha nem jön el az az idő valószínűleg az életemben, hogy ennek az egésznek az értelmét megtaláljuk, és bármiféle analízisre, igazi analízisre képesek legyünk, olyan mértékben zuhog ránk a történés óráról órára, hogy talán ez indokolja ezt a listaszerű, ezt a darálós jellegét ezeknek a szövegeknek, de mondom, már minden szépség és minden zenéség nélkül, már rímek nélkül jönnek sorban újra az szörnyűségek, úgyhogy ez egy ilyen forma. Ami közben meg az is egy forma, csak egy ilyen sehová se kifutó, de közben mégis nyilván versekre tördelt enumeráció leginkább.
De nyilván ezt az indulat is, a benned lévő indulat is diktálja, meg hát nyilván amit látsz magad körül. És persze, a világunk az ilyen, tehát egyre gyorsabb, ha csak te nem lassítod le esténként magadnak. Indulatból is írsz? Vagy rációból, gondolkodásból, vagy érzésekből, vagy hogy jönnek ezek a... Én indulatos verseknek érzem őket.
Ez egy fontos hajtóerő egyébként az indulata a vers születéséhez, tehát ez muszáj, hogy valami hajtóerő legyen, tehát hogy ne lehessen nem megírni valamit, amit adott esetben megírok, tehát azért nem szabad leülni verset írni, hogy most akkor legyen egy vers, hanem muszáj, hogy ez egy ilyen életbevágó probléma legyen, amit te most meg akarsz írni. De közben nagyon fontos ez a tudatosság is, nagyon fontos az is, hogy tudd, hogy mit csinálsz, hogy ez nem egy önműködő írás, ahol egyszerűen csak kiírod magadból a dühödet, hanem én sokszor azt érzem, hogy ilyen határozott véleményem van, amit inkább még palástalni próbálok, mert mégis ez nem egy értekezés akar lenni, de mégis azt érzem, hogy a véleményemet akarom elmondani, hogy én valamilyen hazugságot akarok leleplezni, és abban nagyon nagy fokú tudatosságnak is kell lennie az indulaton túl, hogy az tényleg egy kerek egészé összeálljon. Úgyhogy ez a kettő együtt.
Mit láttál te a Budapesti utcán végül is, hogy milyen ingerek értek, milyen történésekbe botlottál, amelyek így felkavartak? Hiszen azt hinnénk, hogy karantén volt, járvány volt, mindenki ült otthon, egy kicsit lelassultunk talán.
Hát furcsa volt, mert igazából tényleg az a kiürült Budapest, ez egy nagyon sajátos élmény volt abban benne lenni, és abban tényleg ilyen kivételezetként benne mozogni, hiszen akkor csak a futárok voltak azok, akiknek meg volt engedve, jogosítványunk volt, amit adott esetben a rendőrnek. Meg tudtunk mutatni, hogy mi most szolgálatban vagyunk, és nekünk szabad a karantén alatt is az utcán tartózkodni, akár éjszaka is. De hogy közben meg az is a furcsa, hogy nyilván nem attól lett olyan Budapest, amilyen, mert hogy éppen járvány volt, hanem egyszerűen láthatóbbá vált az az állapota a városnak, amit én korábban, pár évvel korábban már egyszer megcsináltam magam számára, hiszen akkor írtam egy olyan könyvet, ami az volt az alcíme, hogy 100 kis Budapest, és akkor ilyen kampányszerűen kimentem az utcára napról napra, és sétáltam a saját városomban, mintha én egy turista lennék a szülő hazámban, és megpróbáltam megírni azt az adott Budapestet, amit én magam körül láttam. Az is egy nagyon lesújtó látvány volt, vagy nagyon traumatikus élmény volt igazán közel hajolni a bajokhoz, meg a Budapestnek akkori állapotához, és az képest volt egy újabb fázis a városban, az a kép, amit a futárkodás alatt láttam. Nyilván nekem van valamilyen külön érzékenységem a hajléktalansággal kapcsolatos összes bajokkal. Most már azon túl, hogy lépten nyomon bele botlunk ebbe a problémába, azon túl azt éreztem, hogy ez még kritikusabb szintre jutott azzal, hogy közben azok a hajléktalan emberek, akik a karantén alatt is kint voltak, mert hogy nem tudtak máshol lenni, tehát ők akkor is adott esetben kint üldögéltek, amikor már kijárási tilalom volt, de meg volt spékelve ez a helyzet azzal az azóta bekövetkezett állapottal, hogy közben egy törvény született ebben az országban arra, hogy a közterületet használni az szabálysértés, tehát az, aki kint ült, és ebben a lehetetlen helyzetben nem volt más választása, az kétszeresen is szabálysértőként volt jelen, mert a közterületet használta, illetve mert a karantén alatt nem volt otthon, ami nyilván önmagában egy abszurd helyzet. Tehát egy kicsit ezt is lehetett érezni, hogy sokkal, sokkal több ember volt az utcán, akik még ennek a helyzetnek az ellenére is, akinek az otthona maga a város. Egyszer kérdezték tőlem, hogy a fotózás azt hogy elmaradt. Korábbi könyveimben fontos szerepe volt a fotónak, és igazából rájöttem, hogy én közben is, a futárkodás közben is nagyon sok fotót csináltam. Például a hajléktalan emberek ilyen elhagyott ott kis vackairól, ami meg már aztán tényleg fokozhatatlanul szívfájdító látvány, amikor tele van a kiürült város ilyen kis elhagyott fészkekkel, amik a hajléktalanságban élők saját kis védelmük céljából ott egymásra halmozott kis paplanok, meg kartondarabok, amivel akkor vagy van ott egy élő ember, vagy pedig már csak maga a kis fészek emlékeztet valamire, és emlékeztet minden városlakót valami hatalmas bajra, amiben élünk gyakorlatilag. Tehát egy ilyen furcsa romlás történetnek egy újabb fázisa volt számomra ez a tapasztalat.
Tessék, ez itt egy kis szuvenír, neked is, nekem is emlékül. Lázad az ember, de egyszer csak hirtelen mindennel megbékül. Tessék, ez itt egy kis szuvenír, jobb, mint a jó dolgok zöme ér. Több, mint a semmi, de na-na, hogy kevesebb is, mint egy ölelés. Tessék, ez itt egy kis szuvenír, kilóra se sok az igaz, nincs minden kérdésre válasz, de van minden bánatra igaz. Na-na,
kiáltó jelnek is szánod, nyilván, hogy annak is, hiszen mikor még alátámasztott fotókkal is, és egyéb akciókkal is, tehát nyilván, hogy fel akarod hívni valamire a figyelmet, de ezáltal pontosan, hogy te valamire fel akarod hívni a figyelmet, nem szoktál olykor talán túlozni is, vagy felnagyítani is a problémát azáltal, hogy kiabálsz, hogy ide figyeljetek, vagy erre figyeljetek?
Hát ez egy mindig egy nagy kérdés, hogy akkor én biztos túlreagálom a dolgokat, de én azt érzem, hogy hatalmas baj van, és hogy ez egyre láthatóbb, egyre nyilvánvalóbb, és hogy minden technikánk, amivel erről el akarjuk terelni a saját figyelmünket is, és tompítani akarjuk ennek a tragikumát, az még inkább tetézi a bajt. Közben meg azt is gondolom, hogy minket arra tart a társadalom, hogy kiabáljunk akkor azok helyett is, akik adott esetben inkább nyugalomra meg békességre intenének minket. Túl érzékeny vagyok nyilván.
Feladatod is tulajdonképpen ugyanígy kiabálsz a költészet védelmében és az irodalom védelmében, a kötet második felében is. Hogyan lehet ezeket a problémákat úgy megfogalmazni vajon? Hogyan tudod te megfogalmazni versben, hogy elérjenek, vagy hatást érjenek el, vagy cél közelbe érjenek bár.
Igazából az az illúzióm sincs, hogy most ezzel bármit el lehet érni, szóval volt nyilván egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy elég hangosan kiabálni, és elég, nem tudom, érzékletesen megfogalmazni a problémákat, és akkor majd valami történik. Most már nincs meg ez az illúzióm, de hát közben meg az is, hogy egyáltalán nyomot hagyni, vagy egyszerűen megfogalmazni, és hogy tudatosítani magunkban, hogy ami van, az nem természetes, és annak nem szabadna így lennie. És akkor egyszerűen az, hogy az a világban ez meg van fogalmazva, és ez le van írva, tehát ennek nyoma marad majd utánunk, ennek is van jelentősége. Azt már nem gondolom, hogy ennek következtében majd a világ megváltozik, és jobb irányba terelődnek a dolgok.
Akkor ott van a másik, egy másik pólusod, több másik pólusod is van, de szintén most jelent meg nemrég az utóbbi kötetek egyik, az énekes könyv, ami viszont egy egészen más formában nyújtott vers élmény gyakorlatilag, és a dallamot is te írod hozzá. Ezek hogy születnek? Egyszer a dallam, azután a vers, vagy fordítva?
Amik ebben az énekes könyv című kottás könyvecskében vannak, azok előbb voltak meg azok a versek, amiket mások is meg zenésítettek a maguk módján adott esetben, de az embernek, ha ezeket a verseket olvasta, akkor már volt egy olyan érzés, hogy ezek, mint ha ilyen dalszövegek lennének, annyira egyszerű strófra jártak, és annyira kívánták magukhoz a dallamot, úgyhogy ebből a szempontból talán nekem is könnyű dolgom volt, amikor hasonlóan egyszerű kis dallamot társítottam ezekhez a szövegekhez, és hát ezeknek megvan a legtöbb dalnak a saját története a rájátszás produkcióban, akár énekeltük, illetve van olyan szöveg köztük, amelyet mások más módon zenésítettek meg, de ebben a kötetben most azok a dallamok vannak lekottázva, amiket én társítottam ezekhez a kis versekhez, amik nyilván nem az eredeti formában, hanem ilyen dalszövegesített változatban kerültek bele ebbe a kötetbe, úgyhogy azt gondoltam, hogy ha már megszülettek ezek a dalok, akkor ezeket érdemes így összegyűjteni, és akkor így egy könyvben valahogy így talán egyben magam mögött hagyni ezt az egész korszakot, ami ezeknek a megzenésített verseknek a korszaka volt.
Ez az zárás?
Igen, ez már minden tekintetben. Rájátszás produkció is megszűnt már. Volt egy kis három tagú kis zenekarunk, az volt a címe, hogy Erdős Világ Emlékzenekar, és így mi Kisner Péterrel és Bakos Zitával felépéseket is vállaltunk, de most már ennek a történetnek is vége van, úgyhogy ez egy lezárt korszak.
De ezt gondolom, ez már egy csendesebb és nyugodtabb állapotodban születtek ezek, tehát mondott, hogy minden fut, siet, lohol, vajon megéred-e még, de hát ilyen smit írni zenét, vagy gyerekverset írni, az szerintem az egy kicsit felhőtlenebbül kell, nem?
Ezek a dalok, ezekből az esztés elkötetnek a verseiből születtek nagy részt, tehát ezek nem, ezek pont ugyanolyan zaklatott versek, azok kerestek maguknak dallamot. Hát gyerekvers az meg egész más. Más tészta, az a korszak is már lezárult az életemben, bár időnként szoktam arra gondolni, hogy lehet, hogy az ember vénségére, vagy pedig amikor már annyira ellehetetlenül maga körül a világ is, meg az irodalom működése is, hogy volt már időszak az irodalomnak, amikor a költők pont a gyerekverseket találták meg egy olyan terepnek, amit még szabad, amiből nem tudnak belekötni, amiben közben meg ki lehet bontakozni szép csendben, és akkor mag hó alatt kivárni egy alkalmasabb időszakát a történelemnek, amit valószínűleg már nem fogunk megérni, de...
De azt viszont megkérdezem, hogy nyilván lehet, hogy nem érjük mi meg, te se, én se, ki tudja, hogy hogyan képzeled el azt, hogy nem harcolsz a versekben semmi ellen, akkor vajon mit írnál? Hogy írnád? Vagy néha-néha nyugodt állapotodban mit írsz? Hogy írsz?
Hát most igazából nem nagyon van ilyen nyugvó pont az életünkben, mert tényleg napról napra az ember azt érzi, hogy így szorul a hurok itt mindannyiunk nyaka körül, úgyhogy ez most abszolút nem egy olyan időszak, amikor akár csak elgondolni is lehetséges lenne egy ilyen nyugalmi állapotot. Meg hát ezt is gondolom, hogy ez az én szövegeimet ez élteti, ez a fajta düh, amit érzel. Úgyhogy nem tudom, hogy lehet-e nélkül, vagy érdemes ez most megint olyan, hogy ez ilyen Adi Kosztolányi vita, hogy most akkor is írna az ember, ha minden oké lenne maga körül. Szerintem én nem feltétlenül. Nekem a düh az, ami a legfőbb hajtóerőm. Nem ígérek neked szép vidám, nyugodt idilli verseket, de hát ki tudja, mit hoz a holnap.
Ez nem is baj, csak így gondoltam, hogy egy kicsit álmodozzunk erről.
Hát ez jó lenne álmodozni. Álmodozni? Nem. Laptoppal a kezében álmodozik az ember.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, de már nincs se a kert, se a kút, se a zsák, se a kincs, se a kar, se a fős, se a csúf, se a nős, se igaz, se szegény, se vigas, se remény. Egyszer volt, de már nincs se a zsák, se a kincs, se ásó, se kapa, se anya.